kivetettem, várja, hogy bővüljön a foglalkoztatás. Hát köszönjük szépen, akkor értettük, akkor több kereskedőre nem lesz szükség, az energetikában nem lesz több emberre szükség, az informatikában, távközlésben nem lesz, csak éppen azt nem tudjuk, hogy akkor hol várják a foglalkoztatást, mert hogyha azt vesszük, mondjuk például megemlítik, ugye minden dokumentumban, ugye az új Széchenyi terv vitairatban is, hogy például mondjuk a mezőgazdaság. Na most a mezőgazdaságban hogy lehet a foglalkoztatást növelni, hogyha egy olyan adórendszert csinálunk, az adójóvárás kivezetésével például, ahol a mezőgazdaságban tudjuk, hogy a legalacsonyabbak a keresetek, eleve egy negatív helyzetet állítunk elő. Tehát a mezőgazdasági vállalkozásokat arra kényszerítsük, hogy erejükön felül költséget vállaljanak, hiszen az embereket mégiscsak foglalkoztatni szeretnék. Csak egy példa arra, hogy hogy tud odaütni a kormány ilyen ügyekkel, ahova elvileg nem kéne, hiszen ott várja a növekedését a foglalkoztatásnak, de közben lenyomja úgy az adórendszerrel az ottani kereseteket, hogy tényleg nem lesz különbség a segély és a munkabér között.
Én az uraktól is és a hallgatóktól is szeretnék egy kis türelmet kérni, ne menjenek sehova, mert hírek következnek, de utána folytatjuk a beszélgetést.
Élőben a városból.
Minden, ami közlekedés.
Minden szerdán 14 órától.
Mátyási György műsora a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények.
Vélemények. Következnek a Klubrádió hírei.
Egy perc elmúlt 3:30, jó napot kívánok, Rímer Péter vagyok. A monetáris tanács nagy többséggel döntött az alapkamat tartásáról, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Simor András elmondta, a tanács előtt 25 bázispontos csökkentési, 25 bázispontos emelési és egy kamattartási javaslat is volt. A döntés értelmében a májusban kialakult alapkamat továbbra is 5,25%. A monetáris tanács közben úgy véli, a költségvetés folyó finanszírozásának problémáit még átmenetileg sem szabad a nyugdíjmegtakarítások terhére orvosolni. Az állásfoglalás szerint a magánnyugdíjpénztárak működésének hiányosságait nem a rendszer felszámolásával, hanem szabályozói eszközökkel, a verseny erősítésével célszerű kezelni. Mint írják, a jelenlegi 3 pilléres nyugdíjrendszer elősegíti a kockázatok megosztását, összességében biztonságosabb és kiszámíthatóbb nyugdíjakat eredményez. Az már korábban kiderült, hogy még ma szavaznak az országgyűlésben a nyugdíjpénztár választás szabadságáról szóló törvényjavaslatról. A házban mindössze 5 tartózkodás mellett szavazták meg a 4/5-ös döntést igénylő eltérést a házszabálytól. Módosító indítványokat délután 4-ig lehet beadni. Az MSZP bejelentette, büntető és polgári pereket indít, ha az országgyűlés elfogadja a magánnyugdíjpénztári befizetéseket érintő javaslatokat. Az MSZP elnökségi tagja Szanyi Tibor bűncselekménynek nevezte azt, amire az országgyűlés 2/3 kormányoldala készül. Mint fogalmazott, sikkasztás az, amikor valaki a rábízott értéket eltulajdonítja, vagy azzal sajátjaként rendelkezik. Ráadásul, mivel várhatóan több száz képviselő fogadja majd a törvényjavaslatokat, ez szerinte a bűnszövetség fogalmát is kimeríti. Az MSZP délelőtt már kérte az államfőtől, hogy ne írja alá a nyugdíjpénztárakkal kapcsolatos törvényjavaslatot, hanem küldje el azt előzetes normakontrollra az Alkotmánybírósághoz. A nyugdíjvédelmi miniszterelnöki megbízott szerint a törvényjavaslat visszaadja a nyugdíjpénztár választás szabadságát és lehetővé teszi az állami nyugdíjrendszerbe való visszalépést, mindemellett pedig eltörli a pályakezdők kötelező belépését a magánnyugdíjpénztári rendszerbe. Selmeci Gabriella kiemelte, azok, akik már a vegyes rendszerből mentek nyugdíjba és ezáltal rosszabbul jártak, most úgy térhetnek vissza az állami rendszerbe, mintha ki sem léptek volna. Nőhet a kötelező felelősség biztosítása az autósok harmadának. A generáli vezérigazgatója szerint amiatt, hogy a jövő évre a biztosítás tarifáját a hengerűr tartalom helyett a teljesítmény alapján kell meghatározni, a biztosítottak harmadának több mint 10%-kal növekszik a díja, ugyanakkor megjegyezte, hogy az autósok további 1/3-ának ennyivel csökken majd az új számítások alapján. Rendőrautón ugrált egy férfi Miskolcon egy buli után. A hajnali mulatozás során felugrott a jármű motorház tetejére, amin néhányat szökelt, berúgta a szélvédőt, majd tovább állt. A diósgyőri rendőrös járőrei elfogták a 22 éves férfit, aki szerint nem volt különösebb oka a tettének. Gyorsított eljárásban a bíróság 310 000 forint pénzbüntetésre és a rendőrségnek okozott mintegy 100 000 forintos kár megfizetésére kötelezte a randalírozót. Nem szavaz a román kormánykoalíció a kormányt leváltani szándékozó bizalmatlansági indítványról, jelentették be ottani demokrata párti vezetők. A kormány fő erejét alkotó demokrata-liberális párt szerint a koalíció tagjai részt vesznek ugyan a szerdai szavazáson, de nem szavaznak, a koalíciót alkotó pártok ugyanis támogatják a kormányt, így nem valószínű, hogy az Emil Bok vezette kabinet megbukik. Felhős, esős időben feltámad a szél, lehűlés is kezdődik a mai napon, északnyugaton már csak 7 fok valószínű, délkeleten azonban még 17 fokot is mérhetünk. Holnapra aztán az egész ország fölött beborul az ég, északon a havas eső sem kizárt, szerdától felszakadozik a felhőzet, de délkeleten további esők várhatók, marad azonban a hideg, és bár a hét második felében lesz egy kevés napsütés, a hideg akkor sem megy sehova. Friss hírek és időjárás jelentés legközelebb 4 órakor a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Megbeszéljük.
Bolgár György és a Hallgatók műsora minden hétköznap 4 órától. Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
Vendégem a stúdióban továbbra is Borsik János, az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének elnöke, és Pataki Péter, az MSZOSZ elnöke, és telefonon itt van velünk Dávid Ferenc, a Vállalkozók és Munkaadók Országos Szövetségének főtitkára, és annak kapcsán beszélgetünk immáron lassan egy fél órája, hogy pénteken az Országos Érdekegyeztető Tanács plenáris ülése volt, és én úgy érzem, hogy kiszabadult a szellem a palaszból azzal, hogy Matolcsi György azt mondta, hogy 4,5%-os minimálbér emelést fog javasolni 2011-re az OJT-nek a kormány.
Azt gondolom, hogy ez így nem hangzott el. Azt hangzott el, hogy legalább 4,5%-os minimálbér emelés tudja annulálni ezeket az indító hátrányokat, de elképzelhető ennél magasabb minimálbér is. Tehát hivatalosan a kormány csak a szituációra reagált, és ez nem egy előterjesztés, nem egy önálló javaslat.
De ott tartottunk, hogy a válságadó miatt, Dávid Ferenc azt mondta az elmúlt percekben, hogy egy teljesen logikus piaci magatartás az, hogy megpróbálják az érintett cégek, ágazatok a plusz terheket tovább hárítani. És arról is beszélgettünk, hogy a beruházások visszafogását is eredményezheti ez. Pataki Péter azzal fejezte be, hogy azt nem érti, hogyha a kormány azt szeretné, hogy több munkahely jöjjön létre. Hogyha beszűkítik a lehetőségeket, akkor hol lesz munkahely teremtésre lehetőség? Önök hogy látják munkaadói oldal?
Hát azért vannak olyan intézkedések is, amelyeket én pozitívnak tartok. Most az első gazdasági csomagnál a társasági adóról már lerágtuk a csontot, de azért mondanám azokat a...
Na de ettől több munkahelyek teremtettek?
Hát természetesen, hogyha az adófizetési kötelezettsége nyereséges vállalkozóként kedvezőbb, ha a beruházási lehetőségeim, most a hazai KKV-szektorról beszélek, jobbak, akkor elképzelhető, hogy munkahelyet létesítek. Ha a mostani
bejelentések
közül...
Vagy igen. Mert nem
elképzelhető. Önmagában egy megváltó közgazdasági intézkedéstől ne reménykedjünk, hanem egybe kell nézni. Például nem tudom, biztos örülnek neki a szakszervezeti kollégáim, barátaim is, hogy a részmunkaidős foglalkoztatásnál a hölgyek esetében egy komoly járulékcsökkentéssel próbálják ösztönözni. Vagy a miniszterelnök legutóbbi beszédében elhangzott, hogy hitellel segítik az agráriumban, a Széchenyi kártyával segítik az agrárvállalkozókat, forgóeszközhitel nyújtanak az agrárvállalkozóknak. Tehát lesznek olyan intézkedés, amelyek segítik a munkahely teremtést. Nyilvánvalóan alapvetően egy nyitott gazdaságnál azt fogja meghatározni, hogy a magyar gazdaság hogy lódul meg, hogy a külpiacokon milyen eredmény, ezt gondoljon bele, 250 000 magyar munkavállaló van kapcsolatban a német piaccal. Rögtön érzékelni fogjuk a munkaerőpiacon, ha a német gazdaság emelkedő pályára áll. Tehát számos olyan dolog van, ami befolyásolhatja a munkahely teremtés, munkahely megőrzés. Itt nem egy-egy kérdésről van szó, és egy-egy intézkedésről.
Ugyanakkor a másik oldalon pedig azt hiszem úgy fogalmaztak, hogy a miniszter nem cáfolta a SZEF elnökének felvetését, hogy 5 vagy 10%-os létszámleépítés is lehet a közszférában. Akkor az az onnan kiáramló munkaerő nem mehet el, mint nyugdíjba, azokkal mi lesz, meg egyáltalán a versenyszféra nyitott azokra az emberekre, akik a közszférában töltötték az életük javát, szóval én ezt azért...
A közszférában levőknek kell nyitottnak lenni arra, hogy a versenyszférában dolgozzanak, mert egyébként egy kiválóan képzett diplomás nyelvet beszélő emberek lehetnek, akik egyébként az üzleti szélában dolgozhatnak.
Na de ön is tudja meg én is, hogy óriási különbség van a kettő között.
Bizony. Nagy különbség van.
Én azért azt gondolom, hogy a munkaerőpiacon, hogy fog alakulni a helyzet, hogy nő vagy csökken a foglalkoztatás, ez egy dolognak a szaldója, tehát egy eredmény lesz, amiben nyilvánvalóan rontja a helyzetet egyfelől a közszférának ez a tervezett csökkentése, ez nem kérdés. Ráadásul abban sem vagyunk biztosak, sőt biztosak vagyunk, hogy ez megint nem a jó irány, habár korábban a kormány mintha azt mondta volna, hogy 20 év óta vagy 50 év óta először azt csinálta volna, hogy megnézi, milyen feladatok vannak, és ahhoz szabja a létszámot. Ehhez képest megint visszamentünk, elővették a klasszikus fűnyírót. Na most ennek valószínűleg semmiféle jó hatása nem lesz, mert már elég öregek vagyunk, átéltünk néhány ilyen fűnyírót, amitől mindig nőtt a létszám utána. Tehát azt gondoljuk, hogy ennek nem sok értelme van. Bár az utóbbi időben csökkent a létszám, mert az elmúlt 10 év alatt elég jelentősen csökkent a közalkalmazottaknak, köztisztviselőknek a száma. Még akkor is, ha vannak olyan gazdasági guruk az országban, akik még mindig azt mondják, hogy 300 ezeret ki kéne rúgni onnan, de hát ez nyilvánvalóan nem igaz. Visszatérve az eszközökre, valóban vannak ilyen eszközök, amik segíthetik a gazdaságot. Az is igaz, hogy 250 ezer munkavállaló helyzete függ például a német gazdaságtól. De azért a magyar foglalkoztatásnak ennél sokkal nagyobb baja az, hogy több mint 1 millió ember dolgozik olyan helyen, ahol még az 5 főt sem éri el a foglalkoztatás. Na most ebben a szférában az export semmit nem fog, az export lehetőség húzni. Itt valóban egy belső keresletnek nőnie kellene, egy egészen más gazdasági környezetnek kéne kialakulnia, ami egy-egy ilyen intézkedéstől, hogy csökkentünk egy-egy adónemet, biztos, hogy nem fog megváltozni.
Azt gondolom, hogy a magyar foglalkoztatás politikában van egy nagyon súlyos strukturális válság is. Erről sokat beszéltünk már, a szakképzés gyalázatos helyzete. Nem azt jelenti, hogy a kormány, amit most úgymond kitalált a duális képzési rendszerről, ez ismert volt Magyarországon, műhelygyakorlaton voltak az ipari tanulók, stb. Tehát nem találták fel a spanyol viaszt, használni kéne. A másik része a dolognak, hogy miután nincs koherens kormányprogram a következő 4 évre, mert a két akcióterv nem tud felnőni és nem tud összerakódni magától, ezért egy-egy bejelentés mögött nincsenek megfontolások. Két példát hadd mondjak, az egyik a magánnyugdíjpénztár pénzének lenyúlása, ahogy fogalmaznak a sajtóban, ugye én is így olvastam. A másik pedig a napirend előtti hozzászólásoknál, föltettem a kérdést, hogy hogyan állunk a korkedvezmény és a korengedmény ügyével, és gyakorlatilag elfogadható választ nem adtak. Márpedig, ha december 31-e eljön és kifut a rendszerből a két jogintézmény, az érintett munkavállalók nem fogják szó nélkül hagyni. Tehát azt gondolom, egy kicsit komolyabban kellene venni a tárgyalásokat, jobban felkészülni, és akár később is, de azért csak közé kellene tenni egy kormányprogramot. Ugye az nem működik a magánnyugdai pénztár ügyében, hogy elvesszük a pénzt, a 2800 milliárd forintot, és utána kinevezünk egy nem nemzetvédelmi biztos, hanem nyugdíjvédelmi biztost, és ő majd biztosítja ezt, biztosítja azt, hogy szabadon visszaléphetnek. A szabad visszalépés befolyásolására számtalan eszközt lehet alkalmazni. Olyan feltételeket kell teremteni, hogy önként és dalóval lépjenek vissza. Azt gondolom, hogy tipikus példája, hogy valamit kitalálunk, nem gondoljuk végig szakmailag, nem vitatjuk meg az érintett felekkel, de egyébként mindenképpen végre akarjuk hajtani, mert ebben az évben ez esetleg egy olyan 6,6 milliárd szabad rendelkezési pénzt is jelent a kormánynak. Tehát visszatérve a bértárgyalásokra és a foglalkoztatásra, a két dolog szorosan összefügg, és nem lehet csak az egyikről vagy csak a másikról tárgyalni. Ez a 10 év alatt 1 millió munkahely, ez nagyon jól hangzik, csak mögötte nincs szakmai tartalom.
Ha már visszatért a bértárgyalásokra, elsikadtunk egy dolog fölött, pedig Magyarországon ugye ilyen meglehetősen sajátos helyzetben vagyunk. A kafetéria az, ami mindig eléri az emberek inger küszöbét, ami hát egy fontos bér kiegészítés, hogy...
Jövedelem kiegészítés.
Igen, de hát én azt akartam mondani, hogy ezt a munkavállalók, akik nem tudják szabatosan, mint önök megfogalmazni, szokták mondani, hogy ugye ezzel egészítik ki az ő jövedelmüket, és akkor fölismerül a kérdés üdülési csekk ügyben, hogy bemarad-e önök szerint a kafetériába ez az egész csomag, és hogy nagyon elültek itt a, először nagy indulatok voltak ugye itt a változások miatt, aztán nagyon elült, mi lesz az üdülési csekkel, mert hogy ez, és ezt itt mind a három úr együtt is és külön-külön is megerősítette, hogy ez nem csak azért fontos, hogy a belföldi turizmus fölé legyen, hanem azért is, mert nagyon komoly gazdasági érdekek vannak mögötte, ráadásul rengeteg embernek ad munkát.
Ebben azt hiszem, hogy közös érdekeltségünk van a szakszervezetekkel.
Na, örömmel hallom.
Nem, de mindig is így volt, és ez szerintem teljesen normális dolog. Amikor az üzleti érdek találkozik a munkavállalók érdekeivel, nyilvánvalóan viszonylag egyszerű a közös nevezőre való jutás. Amit nagyon fontosnak tartanék, és általánosságban nem mennék bele a részletekbe, mert ugye az hosszú is, hogy célzott legyen, olyan célokat juttassunk, jövedelem kiegészítő juttatásokat, hogy akkor a Borsik úr fogalmazását használja, és nem fér kiegészítésként, tehát olyan jövedelempótló juttatásokat kapjanak a munkavállalók, amelyek össztársadalmilag támogathatók. Ilyen az étkezés, és ilyen elsősorban az üdüléshez a rekreáció kapcsolódik, és harmadszor az öngondoskodás. Ezt kell referálni egy rendszernek, és hogyha ez a rendszer ezt kedvezményezi, akkor azt hiszem, hogy találkozni fog a munkavállalók és munkaadók támogatásával.
A jelenlegi adótörvény tervezet megtartja ezeket a juttatásokat, ezt mondjuk el kellett ismernünk, sőt a terhét, az adóterhét, amit ugye nagyon nem szeretünk, az csökkenti. Nem, nagyon nagy mértékben, de csökkenti a korábbihoz képest, tehát a korábbi 25%-os adóteher az most 19,1%-ra
megy le. Erre kapacitáltuk még Oszkó urat, hogy legalább 17%-ig menjenek
igen,
le.
Igen, annak lett volna logikája, azt mondtuk volna, hogy az alsó kulcs. Sőt, hát most is az Országos Érdekegyeztető Tanács Gazdasági Bizottságán elővezettük azt a javaslatot, hogy ha már egy kulcs van, 16, akkor itt is 16-nak kellene lenni. De tulajdonképpen a jelenlegi javaslat az a 16%-os kulcs tényleges adótartamának nagyjából megfelel, mert a szuperbruttót is figyelembe kell venni. A lényeg az, hogy itt csökken az adóteher egyfelől, másrészt ezeknek a juttatásoknak a lehetősége marad, amit Dávid úr is említett. Mi is azt gondoljuk, hogy ez a sorrend. Tehát az étkezés ez nagyon fontos. Nagyon fontos egyébként a pihenés és ennek a segítése, illetve a harmadik, amit öngondoskodásként mondott Dávid úr, ez az önkéntes nyugdíjpénztár, egészségpénztári munkáltatói befizetés továbbra is támogatott kategória. Hogy magával az üdülési csekk formával mi lesz, azt nem tudjuk, de az adótörvényből nem is derül ki, mert benne van az üdülési csekk, és benne van egy új valami, amiről nem tudjuk mi az, a megújulási kártya nevezető forma, ami ugyanilyen adózási feltételek alá esik. Egy lényegesen magasabb egyéni vagy egyedi korláttal, mert az üdülési csekk az a minimálbér mértékéig juttatható ezzel a kedvezményes adózással. Ez a bizonyos megújulási kártya pedig évi 300 ezer forintig, ha így töltik föl. De nem tudjuk még mire jó, mert azt mondja a törvény, hogy ezt majd egy külön kormányrendelet meghatározza, hogy melyik bank, hogy lehet föltörteni, mire lehet fölhasználni. Nyilvánvaló ilyenkor az embernek csak feltételezései vannak, hogy mi van, és nem tudjuk, hogy milyen összefüggésben lesz ez az üdülési csekknek, mennyire lesz ez versenytársa. Tényleg nem tudjuk.
Ezt is figyelembe kell venni, mégpedig úgy, hogy túlzottan nem szabad, hogy a béren kívüli juttatások fölfussanak.
Mindjárt folytatjuk egy perc türelmét, ne felejts el szavát.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Reklám. Egy jó partira vágyik? Húzzon egyet a pakliból, és már is öné lehet a nyerő patika kártya. Információ az akció részleteiről www.patikapénztár.hu.
Matrix Reloaded.
Nem! Marketing újra töltve.
Ismeri a legkorszerűbb marketingeszközöket? Tudja, hogyan folytasson kifizetődő párbeszédet az ügyfeleivel? Képes hatékonyan eladni bármit az, aki önmagát nem képes eladni?
Ön is kitörne a Matrixból?
Akkor ott a helye az Országos Marketing Konferencián, november 3-án és 4-én. www.marketingkonferencia.hu.
Programajánló.
Éles Béla vagyok, ezúttal egy rendkívüli eseményt jelentek be, Mars Garcsi szabadlábon. Igaz csak egy napra, október 29-én Őrsi István a Fogadás című komédiájában, az éles szín ősbemutatóján a Patakiban. Mars Garcsi, Sörös Sándor, továbbá Nyertes Zsuzsa, Kertész Péter, Waller Gabriella, Hegedűs Miklós és társulatunk mintegy 20 tagja. Részletek a www.élesszín.hu weblapon.
Reklám hangzott el.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
A kafetériáról beszélgettünk az elmúlt percekben, és Borsik Jánosba folytattam a szót, parancsoljon.
Úgy gondolom, hogy tipikus példa itt is akad, amit Pataki Péter elmondott, hogy egy új kártya bevezetését rebesgetik. Megint az történik, hogy kitalálnak egy új kártyát, szerintem már a jelentkezők is megvannak, hogy kikapja ezt a forgalmazást. De egyébként a részletekről alig tudni valamit. Más oldalról a magyarországi havi jövedelmeknek körülbelül a 10%-a béren kívüli javadalmazás átlagosan. Nálunk az autonomoknál vannak olyan szakszervezetek, ahol például gázolaj, meg üzemanyag, meg takarítás, meg egyéb ügyekben kapnak még a béren kívül nem bérjellegű javadalmazást az emberek. Ez akkor szokott visszaütni, amikor meg kell állapítani az illető nyugdíját. És bizony, azt kell, hogy mondjam, hogy van olyan teherfuvarozó cég, vagy esetleg olyan közlekedési cég, ahol 80-90 ezer forintos nyugdíjat állapítanak meg, és nézelődnek, ugye, hogy mi az Istentől, ilyen kevés ez. Tehát, ha egy arányt fölborítanak, és túlzottan engednek a gyöngébb ellenállás felé, hajlamosak a szakszervezetek is, a munkáltatók is, akkor annak vannak következményei. Csak erre akartam fölhívni a figyelmet, hogy határ nélkül biztosan nem megy a dolog, mert később többszörösen visszaüt.
És nem merült föl egyik oldalban sem, hogy megegyezzenek, hogy ennek mekkora lehet a maximális mértéke?
Csak tanácsokat tudunk adni, felvilágosításként elmondjuk, hogy ne a könnyebbik ellenállás felé menjenek. Ugye a személy alapbér a legfontosabb, mint emelendő szint.
Na, de az kerül a legtöbbre a munkáltatónak, ugye?
Ez ténykérdés, van feszültség oldó szerepe a béren kívüli javadalmazásnak, nem mondom juttatásnak, mert arról is meg kell állapodni, de nem lehet aránytalanul nagy, mert később nehéz helyzetbe hozza őket. Látom a taxisofőröknél, látom a kozmetikus, fodrász, stb., akiknél ugye olyan struktúrájú a jövedelem, és olyan helyzetet teremtenek, hogy végül nagyon kevés nyugdíjhoz jutnak, ja, és akkor újra kell dolgozni.
Akkor most ugorjunk vissza a beszélgetésünk legelejére. November 5-én Dávid Ferenctől kérdezem, nagyjából milyen elképzelésekkel fognak érkezni az OJT ülésére? Nyilván úgysem mondja el a konkrét stratégiájukat, mert akkor okafogyott lenne oda menni.
Ismerjük nagyjából.
De azért, amit úgy gondol, szeretném, hogyha megosztaná velünk, hogy mire számítsunk.
Hát amit biztosan tudunk, hogy a héten megkapjuk a munkaügyi minisztériumtól, ha lenne, tehát a nemzetgazdasági minisztériumtól azokat a táblázatokat, amelyek a minimálbéremelésnél, ugye szinte 100 forintos osztály közöttként mutatja az érintett létszámot, a szakmákat, ágazatokat, ami nagyon fontos dolog, hogy a közös kottából énekeljen a három oldal. A november 3-án az én ismereteim szerint a Bér- és Munkaügyi Bizottság összeül, az egy ilyen bizottsági előkészítése lesz az 5-ei ülésnek. Ezek a technikai részek. Azt korábban is mondtam, és ennél többet nem mondhatok, hiszen az oldalnak nincs kiforrott álláspontja. Azt hiszem, hogy odáig biztosan el fogunk tudni menni, amit Matolcsi úr megajánlott múlt pénteken az érdekegyeztető tanács ülésén, tehát hogy azt nem tartanánk tisztességesnek, hogyha a munkavállalókat nominális veszteség érni, tehát akkor nevesítem, az a 60.236 forint, ami ma nettóban igaz, annak a szükséges bruttóját a munkaadói oldal nagy valószínűséggel biztosítani fogja. Hogy afelett mi történik, azt nem tudom megmondani.
Erről szólnak a tárgyalások majd.
Tessék, erről szólnak majd, de nem erről is szóltak azért. Én azt gondolom, ez is komoly eredmény, hogy a munkaadói oldal nem kifogásolta és nem hozta szóba egyáltalán a jogi intézményt, sem a minimális bérét, sem a garantált bérminimumot, és nem kezdtünk el kuzakodni, hogy egyetlen forinttal nem emelkedhet a 73.500 forint. Volt, amikor mondtunk ilyet a válság legmélyebb pontjait élelmezve, hogy nem emelkedhet, aztán 2000 forinttal mégis emelkedett, hiszen 71.500-ról 3500-ra emelkedett. Én azt hiszem, hogy ennél magasabb ütembe fog emelkedni a minimális bér, mint mondjuk tavaly. Tavaly 2,8%-kal emelkedett.
Jó, de más volt tavaly
a helyzet. Nagy valószínűséggel 4,5%-kal legalább fog emelkedni.
Egyrészt ön is tudja, meg én is, hogy más volt tavaly a helyzet, tehát az almát a költével nem szeretném.
Tavaly, de most se könnyű, az adójóváírás miatt. Tavaly nem volt adójóváírási problémánk.
Viszont azt gondolom, hogy talán van egy olyan határ, és önök is érzik, hogyha itt most legalább azt nem ajánlják be, amit ön mondott, akkor, tehát hogy ez visszaüthet a munkáltatókra is.
Nem szabad számokat mondani.
Ezt nem értem, hogy a munkáltatókra ez hogy ütne vissza. Én azt gondolom, hogy éteszi munkáltató, hogyha van forrás, és a versenyképességét ez nem bántja, akkor egyébként a minimálbér és a garantált bérminimum ismerete nélkül sem hagyja ezeken a béreken a munkavállalóit. Ha van forrása. Ha nincs forrása, akkor megpróbál megfelelni a jogszabályi előírásoknak, és azt fizeti.
Hát november 5-ére készülve én továbbra is megismétlem, mert makacs vagyok ebben. Hát ha meghallotta a kormány, amit javasoltunk, ráadásul megígértük, hogy számításukkal együtt átküldjük nekik most a héten, hogy változtassanak az adótörvényen, hiszen még lehetőség van rá, a parlament nem kezdte el tárgyalni, semmi akadálya nincs annak, hogy akár az adójóváírást, akár a szuperbruttó számítást megváltoztassák az elképzelések szerint, és akkor egy egészen más helyzetből indulunk. Ez az első, én ezt szeretném, ha idáig eljutnánk. A másik, hogy említette, hogy nem ugyanaz a helyzet, mint tavaly volt. Valóban nem ugyanaz a helyzet, bár jogintézményt nézve igen, hiszen már tavaly is megtehette volna a kormány azt, hogy egyedül hirdet ki kötelező bért, minimálbért és bérminimumot. Idén is ez a helyzet. Mi azért ennek ellenére arra készülünk, hogy megállapodás legyen, mert azt gondoljuk, hogy akkor van a dolognak értelme. De azért, ahogy a Borsik János az előbb mondta, ugye, hogy általában arra készültünk eddig, hogy a szakszervezet mond javaslatot a minimálbérre. Van olyan hírünk a kormányzati körökből, hogy ők nagyon szeretnének konkrét, számszerű javaslatot tenni. Hát ezt majd meglátjuk a hónap végéig, ugyan van kötelezettsége a kormánynak legkésőbb 29-éig írásban átadni a javaslatát. Minimálbérre, bérminimumra, ez nagyon fontos, mindkettőre. Valamint, erről nem beszéltünk még, bérajánlásra is, hogy körülbelül általában a gazdaságban milyen keresetnövekedést képzel el. Hát ezt várjuk a kormánytól, hogy legalábbis ezt a három dolgot megteszi, ezt ígérték, és meglátjuk, hogy ez az adórendszert is figyelembe véve milyen induló pozíciót jelent a tárgyalásokhoz. Egyébként pedig, hát hogy megy oda a szakszervezeti oldal, nyilvánvalóan úgy, hogy mi reálkeresett növekedést szeretnénk elérni minden bérkategóriában. Erre azt gondoljuk, hogy két ok mindenképpen indokot ad. Az egyik, hogy a reál keresett veszteséget nem kellene elszenvednünk, ha igaz az, hogy mászunk ki a válságból. Kettő, az még egyszer megismétlem, hogy meggyőződésünk, hogy a teljesítmények, a munkavállalói teljesítmények ma is alul fizetettek.
Azt gondolom, hogy a tárgyalások végén fogjuk tudni megmondani, hogy mennyire voltak nehezek a tárgyalások. Ez az egyik része a dolognak. A másik, hogy a minimálbér javaslatot ugye az eddigi szokásoknak megfelelően a szakszervezetek teszik, meg tartok tőle, hogyha a kormány tesz minimálbér javaslatot, az esetleg mind a két előjellel szélsőséges lehet. Akár mínuszba, akár pluszba, mert mi már megértünk ilyet 98 és 2002 között. Mégis úgy látom, amit Pataki Péter elmondott, hogy a gazdasági visszaesés törési mélypontján túl van az ország. Nem nő tovább a munkanélküliség. Jogos igény arra van a munkavállalók részéről, hogy a reálkeresetek pláne ne veszítsenek az értékükből, de ne maradjanak szinten, hanem növekedjenek. A tárgyalások arról szólnak, hogy hogyan tudjuk ezt végig tárgyalni a kormánnyal adójárulék szempontjából, hogyan tudjuk végig tárgyalni a munkáltatókkal, és a végén mire jutnak. Én már hallottam olyat is egy-két szakszervezettől, hogy lehet, hogy most annyira nehéz lesz a helyzet, hogy nem tudunk megállapodni. Hát erre nem nagyon volt példa az elmúlt 20 éve, talán egy alkalommal, ha jól emlékszem.
Reméljük, most sem így lesz. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, illetve Dávid Ferencnek, a Vállalkozók és Munkaadók Országos Szövetsége főtitkárának, hogy telefonon velünk volt, Borsik János, az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének elnöke, és Pataki Péter, az MSZOS elnöke pedig itt volt velem a stúdióban. Köszönöm még egyszer, természetesen, hogyha lesznek fejlemények, azonnal be fogunk róla számolni. És ezzel mai műsorunk végére értünk, amelynek elkészítésében Fóti Tamás és Rózsahegyi Gábor voltak segítségemre. Nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Holnap délután 3-kor ismét várom Önöket. Törtei Takács Krisztát hallották.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsorát hallották. Megbeszéljük.
Jó napot kívánok, Dési János vagyok, és örülök, hogy ma is velünk tartanak. Elmondom, milyen témákat ajánlok én megbeszélésre Önöknek. Az MSZP népszavazást kezdeményez a magánnyugdíjpénztárak államosítása ügyében. Október 23-án Orbán Viktor azt mondta, hogy ők, vagy ő fejezte be 56 forradalmát, egyébként pedig a nép fölhatalmazást adott az alkotmányozástól kezdve mindenre nekik. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök platformot alapít, egyébként a platform alapításon a pártelnök, a szocialista pártelnök Mesterházy Attila is jelen volt. Ismét támadásért magyar katonákat Afganisztánban, és végül csökkenteni Botka László hatáskörét a szegedi Fidesz. Tudják, a telefonszámainkat 061-387-8453.